Boldog ünnepeket kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában karácsonyozunk a világ körül. Tartsanak velem, miközben falatozzák a beiglit. A karácsonyi hangulathoz nálunk hozzátartozik a beigli, az ünnepi asztal, a finom ételek, a ponty, meg a mindenféle más halászlé, vagy éppenséggel a rántott hal. Tipikus karácsonyi ételek közül számos van a világban. De az is érdekes egyébként, hogy ha megnézzük Ázsiát, Amerikát, Dél-Amerikát, Észak-Amerikát, Európát, vagy akár Ausztráliát, számos helyen ünneplik a karácsonyt, ha más formában is, mint nálunk, nem csak a keresztény kultúrkörben. Ázsiában is tömve vannak az üzletek ilyenkor, és a bevásárlási ráz azért elkapja a vendégeket. A koronavírus azért a karácsonyi ünneplésre, meg az ezt megelőző adventi vásárokra is rányomta bélyegét, úgyhogy nagyon sok elmaradt, de az biztos, hogy a világban számos helyen azért a karácsonyt valamilyen módon megünneplik, vagy ha nem ünneplik, akkor legalábbis a bevásárlás és a díszek, vagy a hangulatos zene azért felidézi azt, hogy más kultúrkörnyezetben éppen hogyan ünnepelnek, vagy mit tesznek. Hiszen Európában mindenhol, szinte az összes országban a karácsonyi szokások a német nyelvterületről terjedtek el. Itt a karácsonyi faállítás szokása épp úgy, mint mondjuk az ajándékozásoknak a formái. A másik oldalon pedig, hogyha az Egyesült Államokat nézzük, akkor ott a karácsony a hálaadás utáni fontos ünnep, a szeretet ünnepe, de ott az ajándékozásnak külön nagy szerepe van, hiszen a Mikulás az megérkezik a rénszarvasok vontatta szányán a levegőből, és a kéményen keresztül belopozzik, a kandalón kijön, aztán hozza az ajándékokat, hát akinek nincs kandalója, az pedig kiteszi az ablakba a cipőjét, úgyhogy itt így tartja a hagyomány, de itt is azért kultúrkörönként más és más, bár ez viszonylag egyforma, hogy Rudolf, meg rénszarvas, van is Rudolf nevezetű település az Egyesült Államokban, és Kanadában is egyébként, és mindegyik esetében a rénszarvas, meg a piros orr, az egy fontos kellék, pedig egyébként nem a rénszarvasról nevezték el a települést, hanem Rudolf főhercegről egyébként. De visszatérve arra, hogy miként jelenik meg a mindennapokban a karácsony a világban, Ausztráliában például 8 kenguru húzza a Mikulás szánját és hoz ajándékot, karácsonykor pedig az emberek lemennek a tengerpartra és finomságokat falatoznak, piknikeznek, ez a szokás. Dél-Afrikában is sok helyen ünneplik a karácsonyt a keresztény kultúrkörben, és azt kell mondanom, hogy szinte az egész világon azért vannak hasonló dolgok, ilyen például a valamilyen ajándékosztás. Az is más persze, hogy hol kihozza az ajándékot, és mikor. Van, ahol karácsonykor nincsen ajándék, csak közös lakoma, van, ahol csak emlékezés van, ahol minden nap van ajándék karácsonytól vízkeresztig, van, ahol befana hozza a jó boszorkány az ajándékokat, majd vízkeresztkor például Olaszországban, van, ahol a gyedmaroz, ugye Oroszországban, a fagyapó, van, ahol Spanyolországból érkezik fehér lován a Mikulás, például Hollandiába, és hát nálunk 24-én a Jézuska hozza az ajándékokat, a Mikulás meg 5-én este, legalábbis gyerekkoromban ez volt a hagyomány, és a mai napig is így tartjuk. Úgyhogy a Jézuska, a Mikulás, a jóboszorkány, a fagyapó, a nagy ajándékoztók megjelennek ilyen tájban, és hozzák az ajándékokat. Érdekes egyébként, hogy a pogány hagyományok közül is számos a mai napig jelen van a kultúrkörökben, és tényleg ilyenkor karácsony idején azért ezek is megjelennek. Furcsa és érdekes az, hogy az idegenforgalomban Európában a karácsonyozási időszakban mi minden ment végbe. Hát nálunk Magyarországon például 20-25 évvel ezelőtt, ha azt mondtuk, hogy karácsonykor szállodába megyünk, ez szinte elképzelhetetlennek tűnt, mert hogy olyankor haza kell menni, és majd a nagymama főz valami finomat, és akkor mi befaljuk, ő meg mosogat. Aztán utána egyre másra elkezdtek családok elmenni szilveszterkor valamelyik wellness szállodába vagy hotelbe, és az volt a karácsonyi meglepetés, hogy az egész család együtt legyen ott, és senkinek se kelljen mosogatnia. Tehát ebből a szempontból azért egyre inkább megtelnek a hotelek is már karácsonykor, és Korábban ilyenkor eleresztették a személyzet jelentős részét, hogy menjenek haza, mert amúgy sincsen vendég, most már vannak vendégek. Még a koronavírus járvány időszakában is, hát persze vannak olyan helyek, ahol továbbra is a szállodákat csak korlátozottan lehet látogatni, de például nálunk van karácsonyi forgalom, szép fenyőfákat díszítenek fel a hotelekben, és a hangulatról is gondoskodnak, hiszen nem biztos, hogy mindig feltétlenül az anyukának kell mindent sütnie, főznie, hanem akár elismertünk egy ilyen szilveszter karácsony kombóra, hogyha valaki meg tudja tenni, hogy karácsonytól egészen szilveszterig mondjuk egy szállodában kipiheni az év fáradalmait, vagy hát akár csak karácsonykor néhány napra, az is nagyon izgalmas lehet. Németországban a legfőbb új szabály, hogy családi eseményeken és egyéb magárendezvényeken legfeljebb 10 vehetnek részt. De kizárólag akkor, ha beoltatták magukat, vagy átestek a fertőzésen. Az oltatlanokra továbbra is az a szabály vonatkozik, hogy csak a háztartásuk tagjaival és még egy háztartásból legfeljebb 2 emberrel találkozhatnak. Úgyhogy nagyon komoly a szigorításoknak a tárháza. Ugyanakkor változatos, hogy mikor, melyik területen, hogyan lépnek életbe. Legkésőbb december 28-án mindenütt életbe lépnek, tehát a szilveszterezés Németországban ez már komolyan érinti. A karácsonyozás nem minden esetben, mert hogy a tartományi kormányok közül van, amelyik karácsonyra is bevezette ezt, és van, amelyik csak a szilveszteri időszakban. De nagyobb rendezvényeket, tömegrendezvényeket sem szabad tartani. Sőt, szilveszterkor tilos lesz a gyülekezés, és nem szabad tűzijátékot árusítani sem Németországban. Az éjszakai szórakozóhelyeket pedig teljes egészében bezárták, úgyhogy azt mondták, hogy fenyeget az 5. hullám, úgyhogy emiatt nagyon oda kell figyelni. Január végéig újabb 30 millió adag emlékeztető oltást is be akarnak adatni még. Egyébként a vírus nem tart karácsonyi szünetet, Németországban ezzel a szlogennel az ünnepek alatt sem állítják le például az oltási kampányt, és arra is odafigyelnek, hogy betartassák ezeket a szigorú szabályokat, akár a magánrendezvényeket illető szigorú szabályokat is, ami hát azért az biztos, hogy a karácsony-szilveszteri időszakra Németországban erősen rányomja a bélyegét. Az Európai Bizottság 9 hónapos kötelező elfogadási időszakot határozott meg a koronavírus elleni védettséget igazoló uniós igazolványok esetében az Európai Unión belüli utazásoknál, tehát 270 nap eddig érvényes, hogyha valaki ezt kiváltja, vagy hát letölti. A védettségi igazolványoknak így most viszonylag egyértelmű a lejárata, és az esetleges utazási korlátozásokat a rendelkezésre álló legjobb tudományos bizonyítékokon intézzék a tagállamok. Ez is egy felhívás, de hát hozzáteszem, látjuk azt, hogy elég össze-vissza rendszer van megint csak az utazástokat tekintve. Tehát van, aki teljesen bezárkózik, van, ahol voltatlanoknak még esélyük sincsen bizonyos szolgáltatásokhoz hozzájutni, van, ahol meg nyugodtan be lehet utazni, és egy negatív PCR-teszt is elegendő. Úgyhogy hát nem egységes megint csak. Hozzáteszem, hát legalább az oltási igazolásnak, az oltási igazolványnak a lejárta, az EU-sé, az most világos lesz. Hozzáteszem, maga az igazolvány nem tartalmaz az elfogadási időszakra vonatkozó információt, ehelyett az uniós védettségi igazolványok ellenőrzéséhez használt mobil alkalmazásokat módosítják, és hogyha az oltás időpontja óta több mint 270 nap eltelt, akkor az ellenőrzésre használt mobil alkalmazás azt fogja jelezni, hogy az igazolás lejárt. Úgyhogy ez is most egy viszonylag új információ. De hát reménykedjük abban, hogy mire lejárna az oltási igazolvány, addigra ne is legyen rá szükség, és legyünk túl ezen a helyzeten, és kellemesen, békésen tudjunk minden egyes ünnepnél összejönni és ünnepelni. Jó pár országban tapasztalta már, hogy milyen a karácsony. Érdekes volt, hogy Hongkongban is karácsonyt megelőző időszakban az összes plázában gyönyörű karácsonyi díszeket lehetett látni, műfenyőt és karácsonyi dalok szóltak mindenhol. Még a Hongkonghoz tartozó kis szórakozó szigeten, Lantau Islanden is karácsonyi dalokat hallottam. Azért az amerikai zene szinte mindent legyőz, mert hogy főleg amerikai karácsonyi dalokat. És műhó is esett. Ott sétálgattam, éppen 20 fok lehetett a hőmérséklet rövidújúban, és láttam, hogy valami fehér ott van már az ing ujjamon, és a vállamra néztem, és rövidújú ing volt, és láttam, hogy valami hóféleség, de hát nem volt hideg, műhó esett, és ezzel próbálták az illúziót megteremteni a karácsonyi hangulathoz. Sok vendég volt itt a szórakoztató parkban, Lantau Islanden, Hongkong mellett. De a plázák sokasága az mind-mind azt sugallta, hogy hát most aztán valamilyen vásárlásra van szükségünk, és tényleg Hongkong amúgy is a plázák városa, a kikötő is egyben egy pláza, ahonnan például el lehet indulni, és akkor mondjuk Makaóra elmehetünk. A repülőtér is egy óriás pláza, de hatalmas nagy felüljáró rendszerek vannak Hongkongban, alattunk mennek az autók, és mi pedig az egyik megállóból a másik megállóba mehetünk át, például még magas vasút is van, sok minden más, és lényeg az, hogy a felüljáró rendszereknél is szinte minden közlekedési csomópont egyben pláza. Van a Victoria magasat nevezető hegyi rózsadomb, ahol egyébként tényleg a gazdagok laknak arrafelé, és amikor fölérünk oda, akkor ott is egy hatalmas plázába érünk. Este 10-ig nyitva van az is, szóval, de van, amelyik éjfélig nyitva van. Elképesztő karácsonyi hangulat van, úgyhogy végül is egykor ugyan brit gyarmatról beszélünk, egykori brit gyarmatról, de ma már Kína különleges igazgatású tartománya. Hongkongban mozgó lépcső visz fel délutánonként az elit negyedbe, reggel pedig 6 órától 10 óráig lefelé visz a világ legnagyobb mozgó lépcső rendszere. Úgy képzeljék el, mintha nálunk mondjuk a Bimbo úton elkezdődne egy lépcső, és levinne egészen mondjuk a Batthyány térig. Hát most ott ugye nincsen külön folyó rész, tehát mondjuk a Vörösmarty térre levinne. Lényeg az, hogy nem egy olyan mozgó lépcsőt képzelnek el, amilyen végtelenül hosszú, hanem itt szakasz volt. Pontosan azért, ha valaki elfárad, gond van, stb., akkor ne az egészet kelljen leállítani, vagy ha elromlik, akkor ne az egész álljon le. Úgyhogy ez rendkívül praktikus. Autóval mondjuk jó nehéz lenne közlekedni, a hatalmas dugók vannak. Gyalog, pillanatokon belül odaértünk szinte mindenhova, bár azért vannak távolságok. Hongkongnak van egy olyan része is, ami nem a kifejezett központ, itt hatalmas kínai típusú lakótelepek vannak, és itt van egy olyan szálloda is, ahol aranyból van szinte minden, vagy legalábbis aranyozott, még a bidé is, meg az íróasztal, és sok minden más. Ennek az az érdekessége, hogy gyakorlatilag az aranyszállodát aranyjal kereskedők, meg aranyművesek készítették, és eredetileg múzeumnak szánták, de volt rá igény, hogy valaki ott éjszakázzon, és utána már mondták, hogy rendben, hát ha igény van rá, akkor szállodásították, úgyhogy aranyhotelben is lakhatunk, akár Hongkongban. Ilyenkor errefelé is vannak karácsonyi díszek, az utcákon is megjelennek a karácsonyi fények, úgyhogy azért Hongkongban eléggé éreztem, hogy nem sokára itt lesz a karácsony, még akkor is, hogyha egyébként megmondom, meleg volt viszonylag. Nem az a rekkenő hőség, de az a kellemes meleg. Ugyanígy Ázsiában, Bangkokban, majdnem mindegyik plázában, vagy a pláza előtt hatalmas műfenyőt láttam, volt közöttük olyan 8-10 méteres is, gyönyörűen fel voltak díszítve, főleg az ezüst színű, meg a fehér színű díszek voltak menők, de a karácsonyi díszek az összes bevásárlóközpontot jellemezték, pedig hát Bangkokban ugye egy alapesetben, amikor nincs koronavírus járvány, akkor sok a turista, de nem csak turisták járnak plázába, hanem a gazdag helybeliek is, sőt, hát ők vannak többségben, és ők is a karácsonyi hangulatot azért átérezhették a hatalmas nagy üzletközpontokban. A kisebb boltok kínálatában is megjelennek azért azok a karácsonyi díszek, amelyek főleg az Amerikából átvett életérzést sugallják az ünneppel kapcsolatban. Úgyhogy itt is találkozhattam karácsonyi díszekkel, de egyszer Sármerseikben is voltam, és azt hiszem, hogy azért hívtak ide tanulmányútra, mert hogy az egyik német turistát megtámadta cápa, aztán utána még több alkalommal is kisebb balesetek voltak, és bizonyítani akarták a közép-kelet-európai, meg a nyugat-európai újságíróknak, hogy a cápát kifogták. És eszembe is jutott erről az a film, amit láttam, hogy a Cápa című film, amikor hát kifogtak egy cápát, és hát persze nem azt fogták ki, amelyik pusztító volt, és hatalmas, és félelmetes, csak meg akarták nyugtatni az embereket, de hát mondták, hogy nem, itt tényleg az igazi cápát fogták, a bűnös cápát fogták ki, és minden esetre utána már nyugodtan lehetett lubickolni. Hozzáteszem, nem volt több támadás abban az évben, tehát lehet, hogy tényleg így volt. Minden esetre a decemberi időszakban a szállodákban, több, azt hiszem kettőben is laktunk talán, emlékeim szerint gyönyörű karácsonyi díszek voltak, de nem a finom ízlésű, mondjuk nürnbergi vagy müncheni karácsonyi vásárt idézték, hanem inkább azt, hogy miként képzelik el a karácsonyt úgy, hogy önmagában a díszkészítői nem feltétlenül ebben a kultúrkörben ihletődtek, és hát a leggicsesebb díszek sokaságát képzeljék el, meg a műanyag rénszarvastól kezdve a szálloda bejáratánál ilyen kis Mikulás díszekig, hát minden volt itt ömlesztve. Egyiptomban egyébként a kopt keresztények élnek meglehetősen nagy számban, tehát itt azért nagyon ősi keresztény csoporttal találkozhatunk. Dél-Amerikában, Ecuadorban jártam a karácsonyi időszakban, ahol nagyon komolyan veszik a karácsonyi szokásokat, és tart az ünneplés egészen szilveszterig, persze visszafogottan, szilveszterkor pedig egy bábút készítenek, ami a rosszat jelképezi, azt odakötik az autóhoz, és utána neki mennek vele a falnak, vagy bármi módon megpróbálnak idézőjelesen fájdalmat okozni a bábunak, aztán éjfél körül elégetik, úgyhogy szilveszterkor egy csomó helyen tüzek égnek Quitóban, Ecuador fővárosában. Érdekes egyébként, hogy míg karácsony a család ünnepe, addig szilveszterkor a különböző cégek partikat szerveznek, és általában az egy munkahelyen dolgozók együtt szilvesztereznek, tehát akkor sem szabadulhatunk a kollégáktól. Persze, hogyha valaki szabadulni akar, ha valakinek kedvesek a kollégái, mint ugye itt például, akkor azt gondolom, hogy öröm a szilveszterezés duplám. Most számos helyen kirándulgattunk már a karácsonyi időszakban, de Új-Kaledóniában még nem voltunk. Itt volt olyan alkalom, hogy Mikulás lányok osztogattak édességeket a turisták kedvéért, és hát most már talán megváltozott a világ, ilyen szokás nincsen, de akkoriban még annyira felkapott volt ez, hogy több helyen is először promóciós célból, utána már félig-meddig hagyományteremtően elkezdték ezt, és láthattuk azt, hogy a felöltözött, pirosböltözött lányok azok, még az autósoknak is adtak édességeket, finomságokat, nem csak a kisgyerekeknek, de hát ennek mindenki örült. Persze azért az európai kultúrkör hagyományaitól eltérnek az ázsiai, az afrikai vagy a dél-amerikai elemek, de például a karácsonyfa műfenyő állítása, annak a szokása azért majdnem mindenhol jelen van, az ajándékoztás, az ajándékozgatás, úgyhogy ezek azért ott vannak, meg hát amiket az amerikai filmekből lehet látni, és nagyjából azt le is képezik sok helyen a világban. A leghíresebb karácsonyfája a világnak valószínűleg a New York-i, a Rockefeller Center előtt álló, ami mellett hatalmas jégpályát is találunk, és szerintem a karácsonyi filmek kötelező kelléke, hogyha a film New Yorkban játszódik. Valóban nagyon klassz a hely, bár annyira kedvesen, kellemesen sose lehet korcsolyázni, mert egy hagyományos évben iszonyatos tömeg van errefelé, úgyhogy azért itt ezt hozzá kell számítani a hangulathoz. Maga a Fifth Avenue, az ötödik sugárút azonban tényleg pazar, a kirakatokat gyönyörűen és ötletesen megcsinálják, minden mozog, tülköl, zenél, és a színvilága is olyan, hogy ámulatba ejtő. Az egyik fal oldalánál még kivetítőket is találtunk, meg volt, amikor ilyen fénylövővel rávetítettek dolgokat a falra, tehát az amerikaiak tényleg a reklámokban, a szlogenekben vérprofik, és kirakatot rendezni is nagyon jól tudnak. Hozzáteszem, Moszkvában a két legnagyobb áruház, KUM és a CUM, a Gazdaszvenni Univermág, meg a Centrálni Univermág, tehát a központi áruház, meg az állami áruház is valóban elképesztően jól néz ki, és minden kirakata más és más a CUM áruháznak. Hát amikor itt sétálgattam, egymást után csináltam a fényképeket, annyira érdekesen és jól meg volt csinálva az egész. Hozzáteszem, míg amikor először voltam Moszkvában, akkor a gumáruházban lehetett kapni harisnyát, meg borostyánkövet, meg néhány dolgot, de összességében egy magyar pénztárcához mérve közepes kategóriájú áruháznak számított, addig most már mind a kettő a világ legdrágább áruházai közé tartozik, 30-40 ezer forintnyi rubelért lehet kapni valami kis ingecskét, de hogyha mondjuk van pár milliónk, akkor azt is, hogy 10 perc alatt elverhetjük úgy, hogy egy picit fölöltözgetünk. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg sokat drágultak, és hát nagyon sokféle terméket kaphatunk, de hozzáteszem, tényleg rendkívül drága lett mind a két áruház Moszkvában. Ettől még a karácsonyi hangulatot tudjuk élvezni, épp úgy, mint Londonban vagy Párizsban. Mindkét helyen voltam karácsonyt megelőzően, és valóban nagyon érdekes a hangulata, de ami pótolhatatlan, az a német nyelvterületi karácsonyi vásároknak a hangulata, hogy ha a koronavírus járvány, remélem most már tényleg lecseng, és nem lesz 8., meg 10., meg 100. hullám, hanem el tudunk majd menni legalább jövőre a bécsi karácsonyi vásárba, vagy Münchenbe, mert ezek elképesztően érdekesek, amikor a glühwein, a forralt bor, a gesztenye illata, a maróni illata mindent beleng, és hallgatjuk a Stillenachtot, szerintem az felejtetlen élményt jelent. Az biztos, hogy ha megnézzük, hogy miként lehetett utazni a mostani időszakban, akkor azért a koronavírus járvány igencsak befolyásolta azt, hogy merre, hova mehettünk. Egy hagyományos évben jó magam is Pozsonyban voltam például sokszor a főtéren. Volt egy olyan időszak, amikor én itt is laktam, de minden évben kijöttem a vásárba akkor is, hogyha egyébként Budapesten töltöttem az időmet, hogy a főtéren megkóstoljam a libamájas palacsintát, igyak egy kis forró teát, vagy forralt bort, attól függően, hogy ott aludtam, vagy esetleg hazamentem, mert ittosan sosem vezetek. És az is biztos, hogy amikor jégpályát építettek a főtérre, akkor figyeltem a korcsolyázókat. Hát én mondjuk soha nem mernék Pozsonyban, vagy Csehországban, vagy Finnországban korcsolyázni, mert hogy ezt már megtettem korábban, Finnországban még jégkorong csapatban is kapus voltam, tehát nem tudok normálisan korcsolyázni, úgyhogy igazából szinte kiutáltak a csapatból, és hát teljesen igazuk volt a rajongóknak. Úgyhogy az biztos, hogy attól még csodálom a korcsolyázókat mindig egy ilyen vásárban. És valóban Pozsonynak a központja az ilyenkor élettel teli, és este 9 órakor még ott beszélgettem az ottani barátaimmal. A bécsi karácsonyi vásár pedig annyira legendás, hogy minden évben kimentünk, és legutóbb is a feleségemmel marónit, sült gesztenyét falatoztunk, ami furcsa volt számomra mindig is, hogy amikor mondjuk itthon Magyarországon sült gesztenyét veszek, akkor 10 gesztenyéből körülbelül 5 nagyon-nagyon finom, 1 közepes, és 4 az valahogy kemény, vagy nem ehető. Ott kint jobb az arány, és mindig maximum csak 1 gesztenye, hogyha nem volt jó. Úgyhogy nem tudom, hogy előválogatják, vagy jobban nőnek a gesztenyék, de ez volt az arány. Hát lehet, hogy már azóta megváltozott, mert idén most nem jutottam hozzá a finom gesztenyéhez se itt, se ott, mert vagy nem is volt vásár, vagy pedig nem voltam. De az kétségtelen, hogy a forralt bor meg a tea az nálunk is nagyon finom, sőt a Vörösmarty téri vásárban a hurka kolbász kombó is nagyon jó. Beneveztem már jó párszor erre, és mindig nagyon ízlett. A bratwurstot is azért sokszor kipróbáltam már, de hogyha Ausztriában, Bécsben a karácsonyi vásárokon sétálgattunk, akkor azért mondom általában a gesztenyét és esetleg a burgonyát, a burgonyás finomságokat falatoztam, meg hát rengetegféle kekszet, mert ebben nagy hatalmak az osztrákok. Van a régi karácsonyi vásár, az óvárosi karácsonyi vásár, ami ott a Hofburg előtt található, aztán van még a Schönbrunni kastélynál is karácsonyi vásár, tehát Bécsben is sok karácsonyi vásár van, de talán a Rathaus, a városháza előtti a leghíresebb. Ott mindig szoktunk fotózkodni is, mert van egy ilyen angyal szobor, és kitárjuk a kezünket, és akkor utána az Insta sztárjai lehetünk. Aztán mellette itt is van jégpálya, és árusok sokasága, finom kis prémeket lehet kapni, meg hát persze olyan bögrét, amit depozit ellenében magunkhoz vehetünk, és vagy visszaváltjuk, vagy pedig hazavisszük. A legtöbbször hazavittük, mert egyrészt nem akartunk sorba állni még egyszer, másrészt meg emléknek se rossz, meg aztán otthon is lehet valami finom teát csinálni, és akkor visszaidézhetjük a régi emlékeket, hogyha abból a bögréből isszuk. Azért olyan nagy csodás bevásárlásokat itt a karácsonyi vásárban nehéz volt megejteni, mert általában egy-két szuvenírt vehettünk, de a feleségem azért az apró műtyűröknek nem rajongója. Az általam összegyűjtött kollekciók is általában vagy a padláson végzik, vagy pedig nem is tudom, hogy hol, mert titokba kiteszi, amikor nem vagyok otthon. Úgyhogy nagyjából ez lett a sorsa a pólógyűjteményemnek is. Hát azóta most már csak a hangszereket gyűjtöm továbbra is, így az egzotikus érdekes hangszereket, tehát nem mindegyiket. Azt gondolom, hogy nem is lehetne, hanem az ilyen furcsa népi hangszereket, például a Dominikai Köztársaságból is van, meg Afrikából hernyócsörgő, meg ilyesmi. De a pólókat már nem gyűjtöm, ami ott, mondom, így megszabadult tőle az én drága feleségem. És hát még ami érdekes, hogy apró címletű bankjegyet a legtöbb helyről hoztam haza már a világ országaiból, és hát ez meg így tetszik, és akkor érdekes sztorikat tudok majdnem mindegyikről mesélni. De karácsonykor a bögréket ezt tényleg néha hazaviszem, aztán ezt is általában az asszony valahova elrejti, mert hogy szerinte már túlságosan sok bögre van. Hát így van a hűtőmágnessel is egyébként, tehát régen nagy hűtőmágnes rajongó voltam, amikor elkezdtek önni hűtőmágnesek, akkor hát tényleg aztán a világot bejártam, és mindenhonnan volt hűtőmágnes, aztán a régi hűtőt végül is lecseréltük egy újra, és aztán szép lassan elkezdtek az újról eltűnni a hűtőmágnesek, így nem kiderült, hogy az asszony ettől is megszabadított. Aztán most még 4-5 jó hűtőmágnes van, nem tudom, azért nagyon durvák, hogy malavi hűtőmágnes, meg tudom, valami gorillás hűtőmágnes Afrikából, akkor talán azt hiszem van ausztrál, vagy tényleg ilyenek így 4-5 darab megmaradt, és akkor azt így megmentettem az én drága szerelmem karjaiból, és hát most a kisfiam kezdett el velük játszani, úgyhogy már egyik eltörött, a másik leesett, az írországi bárány az már, a hűtőmágnesen szereplő bárány az szintén így tönkrement, úgyhogy most már így feladtam a dolgot, és akkor rájöttem, hogy most már a hűtőmágneseket se gyűjtöm, mert mindig csak szomorú lennék, hogy most valami történt vele, hadd játszom vele a gyerek, úgyhogy a hűtőmágneseket nem gyűjtöm, most maradtam a hangszereknél, meg maradtam volna az a kis bankjegyeknél. De ettől még a bögrét általában hazaviszem, és egy ideig meg is találom még, és akkor iszogatom belőle a finomságokat. Egyébként összességében, hogyha azt nézzük, hogy a karácsonyi vásároknak milyen a hangulata, akkor nekem a bécsi az nagyon tetszik. Általában kellemes hideg van, nem úgy, mint New Yorkban, ahol csípősen durván fúj sokszor a szél, ilyenkor télidőben karácsony előtt, voltam jó párszor, és hát lehet tényleg mindenféle csodálatos apró kis kézműves terméket a Rathaus környékén beszerezni. Meg hát le tudok parkolni viszonylag könnyen, vannak parkolóházak, elég ismerem Bécset, elmegyek a Stephanskirche mellé, és ott a Figmüllerben eszem egy bécsi szeletet, a régi Figmüllerben, sétálok a Kertner Strasszén. A Kertner Strassze az az utca, ahol a drágább üzletek vannak, jó kis bevásárló utca, de tényleg nagyon jó kis boltokat találunk, már az is élmény, hogyha a kirakatot nézegetjük, és van a Mariahilfer Strasse, ahol meg az olcsóbbakat. Egyébként érdekes, hogy a Mariahilfer Strasse-n kerestem olyan éttermet, ahol bécsi szeretet árulnak, és autentikusat, mert már nem volt időm bemenni onnan a Kertner Strasse-hez, vagy a Stephanskirche-hez, és hát a legjobb bécsi szeret éttermet megmutatták. Egy török étterem volt, és valóban rendkívül finom bécsi szeretet készítettek itt, úgyhogy azért változik a világ. De hát azzal együtt a bécsi szeletet azt imádom. Hozzáteszem, nem mindig borjúból csinálják, bár tudom, hogy a borjúból kell csinálni, és az az igazi, meg így, meg úgy, meg amúgy, de vannak olyan helyek, ahol például disznóból csinálják a bécsi szeletet egyfajta szűzpecsnyeként, úgyhogy ilyen is van Bécsben. Meg hát rengeteg egyéb apró kis üzlet van, amelyek gyönyörűek. Van például egy macisbolt, nagy kedvencem, Fülöp is mindig eljön, ahol régi macikat lehet kapni és nézegetni a kirakatban. Sose vettem, de mindig csodáltam, hogy milyen fantasztikus dolog. Hozzáteszem, a bécsi sétálgatás az mindig akkor az igazi, hogyha azért egy jó kis cukrászdába is ellátogatunk. A Sissi cukrászda például nagy kedvencünk, és itt aztán megeltünk egy finom zaher tortát. Maga az Zaher szálloda valóban az a hotel, ahol egykor a Zahernek volt a cukrászműhelye, úgyhogy itt van az igazi eredeti Zaher torta, mert hogy a Metternich herceg felfedezettje lényegében Zaher, aki cukrászegéd volt, és amikor Metternich szakácsa megbetegedett, akkor őrvizták meg azzal, hogy kreáljon egy süteményt, mert hogy a Metternich féle hatalmas nagy partikon az volt a divat, hogy mindig új süteményt mutat be a herceg, a főherceg, és miután kétségbe estek, hogy hát ki fog itt új süteményt kitalálni, megbízták a kis cukrás segédet, a szakácsnak a utolsó emberét, mert hogy ő azért tudott új dolgokat kitalálni, és mivel hogy Metternich azt mondta akkor, hogy das ist wunderbar, vagyis ez csodálatos, hát el is terjedt az a Zaher torta az akkori birodalomban. Úgyhogy a mai napig népszerű, és a mai napig falatozzák a vendégek, hogyha Bécsben járnak. Remélem, hogy kellemesen telnek az ünnepek, hiszen ilyenkor, amikor Beiglit falatozunk, vagy éppenséggel a halászlét, hogyha még előtte vagyunk a Berlinnek, akkor a szeretteink körében biztos, hogy csodálatosan és békésen telik az idő. Hozzáteszem, azért nekem voltak izgalmas karácsonyi kalandjaim. Előfordult az, hogy kimentettem egy kedves barátomat, aki bajba került éppenséggel, de olyan is előfordult, hogy egy izgalmas trópusi nyaraló helyen éppen filmet forgattam karácsony napján, amikor odajött egy helyi úrember, és mondta, hogy hát mondjam már el, hogy miért vagyok ilyen izgalmas pólóban, ami egy Mikulást idézi, mert hogy hallott már arról, hogy van egy ilyen, de nem pontosan érti. Úgyhogy nagyon érdekes kalandok voltak ezek. Afrikában több alkalommal is voltam december végén, ha nem is pont karácsonykor, de legalábbis az ünnepeket megelőzően, és itt azért sok helyen élnek keresztények, úgyhogy az ünnepeket amúgy is ismerik, meg hát a filmek világából is rengetegen ismerik, és az ajándékozás szokása azért nagyon sok helyen elterjedt. Persze az, hogy ki hozza az ajándékot, ha egyáltalán tud hozni ajándékot, az kultúrkörönként, országonként is változik. Érdekes az is, hogy vajon a karácsonyi időszakban, hogyha nem tudtunk elmenni a nagy bevásárlásra, az adventi vásárba, akkor honnan, hogyan, milyen ajándékok lesznek. Hát sokszor mondták a szüleim, hogy az együttlét meg a szeretet a lényeg, nem az ajándék, de azért olyan amerikai filmet is láttunk, amikor megrohamozták az üzleteket New Yorkban, és az utolsó játékért még hatalmas harcok folytak. Nos, ilyet én is tapasztaltam. Az Egyesült Államokban azért az ajándék fontos dolog, és az is érdekes volt számomra, hogy még 24-én is sokáig lehetett az üzletekben vásárolgatni, 25-én pedig gond nélkül nyitva tartottak meg 26-án a boltok. Tehát még szilveszter napján is, 31-én meg elsőn is nyitva volt jó pár üzlet. Tehát itt azért nincsen olyan szigorú szabályozás, hogy mikor kell, hogyan kell bezárni az üzletnek. Finnországban ugyanakkor minden bezárt. Ott 6. nemzeti ünnep amúgy is, december 6-a, tehát a Mikulás ünneplése is legfeljebb Rovaniemiben történik. A 25-ai, 26-ai időszakban pedig szintén ott láttam, hogy néhányan sétálgatnak a mólónál, de túlságosan nagy élet nem volt, azért az biztos. A Dubai 2020 Expo, ami egyébként most 2021 és 22-ben van, hát a koronavírus járvány ilyet is produkál, ott rengeteg pavilon van, ugye 25 millió látogatót várnak a márciusi zárásig, és ott is vannak jó páran, akik a pavilonjukban a karácsonyt azért megjelenítik valamilyen formában, hiszen rengeteg ország ellátogatott ide. Egyébként nagyon sok pavilonban van karácsonyfa. A szervezők is több helyen állítottak fel fákat. 191 pavilon van egészen pontosan, és az egész világot reprezentálja mindez. 193 ENSZ tagállam van, és hogyha nem ENSZ tagállam országokat, meg a magukat országnak gondoló országokat is beleszámítjuk, akkor persze ennél több, de azzal együtt is viszonylag teljes az expo. És azzal pedig, hogy 25 millió látogató felkeresi, vélhetően hozzák majd ezt a számot, tényleg a nagy világkiállítások közé emelkedik a dubai. Egyébként a legnagyobb karácsonyfát az Expo központjában állították fel, ez persze egy, nem csak egy tér, hanem egy pláza, egy bevásárló központ is, az Al-Wazi pláza, és több napig dolgoztak rajta, de az eredményt látva megérte. A fa persze nem valódi fenyő, itt is hatalmas műfenyőt készítettek, és azt díszítették fel. Érdekes egyébként az, hogy Finnország is nagyon komoly szerepet kapott a Dubai Expon. Ide is eljött a Mikulás Finnországból, sőt felállítottak egy postát is a Dubai Expo területén, ahonnan levelet lehet küldeni, vagy lehetett küldeni a Mikulásnak, úgyhogy ez is működött errefelé, ez is nagyon érdekes. A karácsonyfák színvilága is változatos, van teljesen aranyszínű karácsonyfa is itt a Dubai Expon, és vannak olyanok is, amelyeket hatalmas nagy ajándékok sokaságával díszítettek. A műfenyő előnye, hogy mindig tökéletes a formája, úgyhogy valóban pazar égbetörő csúcsfenyőket láthatunk itt a Dubai Expon. Felállítottak két manószobrot is, és közte pedig ott van egy Mikulás, úgyhogy akár szelfizni is lehet izgalmas környezetben, hogyha valaki ilyet szeretne. Hogyha pedig beköszönt az este, akkor megvilágítják a fákat, van amelyik aranyszínben csillog, de van amelyik ezüstös, úgyhogy ez is érdekes. Általában a Dubai Expo fáinak tetején hatalmas csillag van, tehát nem egyfajta izgalmas karácsonyi csúcs, hanem csillagot tesznek a tetejére. Óriási karácsonyi gömbök is vannak jó pár helyen, de nem ilyen picikék a fán, hanem csak úgy magukba diszként olyan másfél-két métereseket lehet látni, és ezek is a karácsonyi dekoráció kellékei. Persze megjelenik a brit karácsony is, hatalmas figurákkal és izgalmas képekkel, úgyhogy a Dubai Expo-n is átérezhetjük a karácsonyi hangulatot, még akkor is, hogyha egyébként meleg van. Bár hozzáteszem, ilyenkor decemberben Dubajban nincsen olyan rekkenő hőség, nyugodtan járkálhatunk az utcán. Azért mondom ezt, mert hogy nyáron is voltam Dubajban, és ott szinte kibírhatatlan, hogyha nem a légkondicionált taxival megyünk, vagy pedig nem a magas vasút légkondis helyén üldögélünk, mert annyira rekkenő a hőség, hogy rövid nadrágban, újatlan pólóban gyakorlatilag kimentem, és olyan 100 métert se tudtam megtenni, mert már mindenem csuron víz volt, és folyt rólam az izzadság, és elképesztő volt az az érzés. Van egy olyan szabály egyébként, hogy azt hiszem talán 45 fok fölött már lehet mondani a vendégmunkásoknak, hogy nem akarnak dolgozni, de hát a hivatalos előrejelzések szerint ez sose következik be, úgyhogy szinte mindig dolgoznak a munkások nyáron is, bár hozzáteszem, rendkívül kemény a hőség olyankor. De decemberben ritkán esik az eső, csapadék alig van, az idő viszont pazar, úgyhogy tényleg a Dubai Expo-t is lehet élvezni, és nem véletlenül tartják márciusig. Azt gondolom, hogy a január-február-márciusi időszakban is nyugodtan tudunk így sétálgatni. Hozzáteszem, amellett, hogy sétálgatunk, a tengerben azért lehet fürdeni, bár a feleségem is volt velem jó pár decemberi túrán, mert hogy amikor tehettem és belefért a meghívásba, akkor őt is vittem magammal, és azért voltunk sokat Dubajban, mert általában itt szálltak át a gépek, és mindig azt csináltam, hogy leszálltunk Dubajba, és itt tudtam tölteni mondjuk egy vagy két éjszakát, és utána tovább mentem, és ezt meg lehetett így szervezni, hogy nem volt nekem plusz költség. Úgyhogy rengeteget voltunk emiatt Dubajban, de decemberben neki már hideg volt a tengernek a vize. A kis öbölöcskénél, a pálmaöbölnél is sokat fürödgettünk, de én inkább fogalmazunk úgy, mert ő csak akkor, hogyha valahova nyáron mentünk. Előfordult az, hogy Afrikába el tudtam vinni magammal, amikor magyar orvosokkal forgattunk. Olyan is volt, hogy az egyik nagy légitársaság megbízott azzal, hogy teszteljem a business osztályt, és akkor adtak cserébe business repülőjegyeket. Fizetést nem kaptam ugyan, de azt gondolom, hogy ez tényleg öröm az ilyen munka, mert cserébe meg a szállás költségemet is fedezték, és eljutottam mesés helyekre ilyenkor december táján. De hát az is biztos, hogy az elmúlt jó pár évben már itthon a gyermekeim és a család társaságában töltöttem a karácsonyt, és ami viszont mindig kötelező kellék volt, hogy a nővérem csináljon finom sósüteményt, anyám még pedig beiglit. A beigliben pedig a mákos és a diós is a kedvencem, mert hogy nálam otthon anyuék úgy csinálják, hogy szinte roskadásig megtelítődik a finom mákkal, meg dióval a beigli, tehát nem csak egy mutatóban van a tészta között megbújva, hogy nagyítóval kelljen a szemeket keresgetni, hanem rendesen van ott, és hát tényleg néha ugyan szétesik, de imádom, mert annyira kellemes az íze. Aztán a habcsókot is nagyon szeretem még a fáról leenni. Régen pedig a szaloncukrot is anyukám úgy készítette, hogy kézzel, ollóval kivágta a kreppapírt, és megcsinálta a finomságot, és utána a cukrot összecsomagolta, és tulajdonképpen ilyen saját gyártású szaloncukrok lógtak a fán. Jó pár közülük egyébként még megvan, mert annyira szépen sikerült, hogy azóta sem volt szívem leenni a fáról, úgyhogy most már nem is biztos, hogy jól járnék, mert már 25 éve ott van. De hát ezek felejthetetlen dolgok. És hát persze mindig a hidegtál is, meg a kaszinó tojás hozzátartozik az ünnepléshez. Érdekes, hogy kaszinó tojást egyébként én nem is nagyon láttam máshol. Vendégeknél, meg Budapesten, meg azt hiszem talán Debrecenben előfordult, hogy láttam kaszinó tojást, és Magyarországon azért több helyen van, de ugye a világban karácsonykor nem nagyon. Pudingot annál inkább, főleg az angol kultúrkörben, a karácsonyi puding azért nagy divat, pulykát meg rengeteg helyen. Hát nem csak hálaadáskor esznek például az amerikaiak pulykát, hanem karácsonykor is. Tehát nem csak Amerikában, sokszor nálunk is van, hogy pulykát eszünk. Halat meg rengeteg helyen, és nálunk ugye a ponty talán a legnépszerűbb, de van, ahol tényleg egészen egzotikus halakat is a karácsonyi asztalra tesznek. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy továbbra is kellemesen telik családi körben a karácsony. Ha valaki esetleg most is dolgozik, akkor nekünk kitartást és jó munkát kívánok, aki pedig ünnepel, további áldott, békés ünnepeket kívánok. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is további kellemes napot kívánok, viszonthallásra!